Azt gondolom, hogy sok embert érintő témáról fogunk most beszélgetni. A sok embert között most azt értem, hogy egyre többen használnak elektromos járműveket. Legyen ez roller, kerékpár, sőt, most már segédmotor is, mert már ilyen is van. Nagyon-nagyon nagy a kínálat, nagyon nagy a bizonytalanság, én úgy érzem, mert hogy egy teljesen új dolgot kellene földolgoznunk, és egy teljesen új dolgot kellene megemésztenünk, mi mire való, mire tudjuk használni, és honnan szerezzük be. Éppen arra gondoltam, hogy fölhívom az egyik szakértőt, Tárnok Zoltánt, akinek ez egyébként a munkája, hogy elektromos kütyüket tesztel. Úgyhogy Zoltán, köszöntelek, hogy itt vagy.
Szervusz, Sándor, és üdvözlöm a hallgatókat.
Az van például olyan adatod, amiben azt tudod megmondani nekünk, hogy milyen számú elektromos jármű van ma Magyarországon?
Hát sajnos én nem rendelkezem ilyen adatokkal, de ahogy az utcát nézem, én egy vidéki városban lakom, itt is egyre sűrűbb a felhasználóknak a száma, és hát most már elindult itt is egy ilyen közösségi roller megosztó a városban, úgyhogy mondhatni, hogy szerintem elég rendesen gyarapodunk.
Igen, hát ugye az elég rendesen való gyarapodásnak aztán már van egy ilyen utózöngője is, hogy annyira népszerű, hogy most már regulákat kell hozni. Ugye lehetett olvasni múlt héten, hogy Párizsba betiltják a rolleres közlekedést, és egyre többen fontolgatják, mert ez még mindig nincs szabályozva, de a mi feladatunk most nem az, hogy erről a szabályozásról, vagy a szabályozatlanságról beszéljünk, hanem inkább az, hogy egy kicsit arra kérlek, hogy vágjál rendet sok minden között. Például, ugye azt szoktuk mondani, hogy ami Ázsiából jön, az mind gagyi. Bár ugye ennek van egy ellenpontja is, hogy ma már azt is szoktuk mondani, hogy ami nem Kínába készül, az mind hamisítvány. De hogyan forduljunk, vagy hogyan viselkedjünk ezekkel az Ázsiából behozott elektromos járművekkel?
Hát az az igazság, hogy az óvatossága sosem árt. Mert azt nyugodtan kimerem jelenteni, hogy ezek nagyon jó minőségű termékek.
Ez például már egy jó dolog, hogy azt kimered jelenteni. Te, aki hetente másikat tesztelsz.
Így van, viszont mindenféleképpen van egy pár szempont, amit számításba kell venni az itthon vásároltakhoz képest. Mégpedig az, hogy a kínaiak sem adnak azért ajándékba mindent. Tehát ami jó minőségű, az Kínából is drága, bár még mindig olcsóbb, mint hogyha itthon vásárolnánk meg. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a kínaiaknál, ami a leginkább problémát szokta okozni, az a minőség ellenőrzés, hogy így mondjam. Mert amikor kínai terméket vásárolunk, mondjuk egy kerékpárt vagy egy rollert, én mindig arra szoktam felhívni a figyelmet, hogy ezeket a termékeket érdemes beüzemelés vagy használat előtt átnézni, vagy átnézetni szakemberrel, hogyha nem vagyunk mi képzettek, és beállítani a féket, a váltót, ellenőrizni a különböző csavarokat, mert ezekkel szokott leginkább probléma lenni.
Igen, hát bocsánat, hogy közbevágok, hiszen a te tesztjeidnek rendre eleme az, hogy te például mit cserélnél ki eleve? Akár féket, akár kormányt, akár váltót. Tehát te eleve adsz egy olyan tanácsot, hogy hogyan tudjuk azt jobbá tenni. Azon túl, hogy ugye megvan az alapgép.
Így van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Kínában van rengeteg gyártó, akik különböző alkatrészeket gyártanak, mondjuk váltókat, vagy rollervázakat, vagy lámpákat, vagy egyebeket. És a kínai gyártók azok nagy részben úgy működnek, hogy elmennek ezekhez a gyártókhoz, és összeválogatnak alkatrészeket. És ezért aztán, ha megnézünk két kínai rollert, vagy kerékpárt, ezek sokszor nagyon hasonlítanak egymáshoz, de végül csak ennyi az oka a dolognak, hogy hasonló alkatrészekből építkeznek.
De na ez, most, igen, mondjad?
Csak annyit szeretném mondani, hogy az alkatrészek összeválogatásakor van egy büdzsé, amiben bele kell férniük, és általában olyan dolgokon szoktak spórolni, mint például a lámpa, vagy a fék, vagy a pedálnak a minősége, és hát bizony ezeket néha azért érdemes itthon lecserélni valami jobb fajtára.
De hát ugye akkor ez azt is jelenti, hogy alapvetően már a lényegét tekintve ez az elektromos jármű, az jó minőségű, csak bizonyos alkatrészeket spórolnak, de azok viszont nem olyan árban vannak, hogy ne lehessen könnyen kicserélni őket. De ezért is mondtad azt, hogy egyébként ezek az Ázsiából, Kínából behozott járművek, ezek jó minőségű járművek.
Mondok példát. Például a váltókból általában Shimano turné váltót szoktak felszerelni ezekre a kerékpárokra, és most teljesen mindegy, hogy Xiaomi kerékpárról beszélünk, vagy egy teljesen ismeretlen márkáról. Ez a márka a Shimanon belül ez a típus, ez egy alsó polcos típus, tehát a legolcsóbb kategória. Ez nem jelenti azt, hogy rossz, mert a Shimano egyébként jó váltókat gyárt, viszont azért vannak a Shimanónak jobb váltói, és hogyha valakinek erre igénye van, vagy mondjuk nehezebb terepen túrázik biciklivel, akkor bizony érdemes ezt a Shimano váltót lecserélni egy jobb minőségűre.
Igen. A másik nagyon fontos különbség lehet az a külföldről behozott és a Magyarországon vásárolt járművek között, ugye az, hogy a szervizhálózat az mennyire kialakított, vagy felkészült-e már a világ arra, hogy ezek a dömping ázsiai áruk, azok elárasztják a világot, előbb-utóbb szervizelni kell őket?
Hát igen, elég sokszor keveredek vitába az olvasóimmal ezzel kapcsolatban, ugyanis az a helyzet, hogy én azt vallom, mint régi szervizes, hogy a szervizes dolga lenne az, hogy megtalálja a megoldásokat, ha elromlik egy szerkezet, és beviszik hozzá, és most ez lehet roller, televízió, vagy bármi, amiről beszélünk. Viszont a mai világ az úgy néz ki, hogy nagyon el vannak kényelmesedve a szervizesek is, és nagyon sok esetben nem hajlandók egész egyszerűen hozzányúlni olyan termékhez, amihez nem tudnak egyszerűen a raktárba bemenni, és leakasztani egy alkatrészt.
Amivel munka lenne.
Hát igen, tehát végül is a plusz munkát nem szeretik. Maradjunk ennyiben. Én ezt így látom, így gondolom, és ez okozza szerintem a legnagyobb problémát, mert amikor bemegy egy vásárló egy szervizbe, mondjuk egy roller szervizbe, akkor rövid úton elhajtják, hogy így finoman fogalmazzak.
A másik nagy félelem általában, de nem csak ezekre vonatkozik, hanem mindenre, amit külföldön, Ázsiából rendelünk, hogy vajon azt kapjuk-e, amit megrendeltünk? Erről nézést mi a tapasztalatod?
Hát én azt gondolom, hogy ezért vagyunk mi tesztelők. Mert a mi dolgunk az, hogy ezeket a termékeket kipróbáljuk.
Az oké, én ezt értem, ti letesztelitek, utána pedig én eldöntöm, hogy fú, milyen jó volt ez a teszt, akkor veszek egy ilyet, aztán utána rányomom a rendelés gombra, és akkor vajon az jön-e meg? Mindenki tud példákat mondani arra, hogy már rendelt meg valamit, ami nem az volt.
Értem. Hát itt kétfelé bontanám ezt a problémát. Az egyik az, ami egy logisztikai probléma. Ugye egy kínai webáruháznál mondjuk naponta lekezelnek 200 ezer darab rendelést, és abban néha belecsúszik olyan hiba, hogy mondjuk rossz terméket küldenek ki. De egyébként, hogyha ezt nem nézzük, akkor én azt gondolom, hogy a termékek minősége nem változik. Tehát, hogyha én elkészítek egy tesztet egy rollerről, akkor a vevő azt a rollert fogja megkapni.
Az is mondjuk egy picit ad biztonságot, hogy azért nagyon sok ilyen megrendelésnél azt lehet olvasni, hogy már európai raktárból fognak szállítani. Ez mondjuk jelentheti azt, hogy valóban már egy készletgazdálkodás szempontjából kapjuk meg az árut?
Az európai raktár nem ebből a szempontból hasznos, hanem abból a szempontból, hogy a kínai raktárból egyrésztről nagyon hosszú ideig a szállítás, több hétig, mondjuk 3 hétig. Másrészt, ami Európában van, európai raktárban, azok már levámolt termékek, tehát nem kell vámolástól tartanunk, és ugye ezek az árak már tartalmazzák az áfát is. Tehát, hogyha ilyen helyről vásárolunk, akkor az az ár, amit látunk az áruházban, az a valós ár, ennyit kell majd fizetnünk.
Ha már az áraknál tartunk, azért, hogyha összehasonlítunk egy Magyarországon vásárolható rollert vagy kerékpárt, és mondjuk legyenek ezek brandingeltek, tehát márkanévvel ellátott rollerek vagy kerékpárok, vagy mondjuk szeretnénk vásárolni Kínából egy nem brandingeltet, itt azért lényeges árbeli különbségek vannak. Ez ugye egyrészt lehet csábító is, de azért ezeknek kell, hogy legyen ránk nézve figyelmeztető hatása? Vagy ez a ennyibe kerül, megcsinálták, belerakták jó minőségben, közepes minőségben, és ezt kapod azért a pénzért, ami egyébként árérték arányban teljesen megfelel annak, hogy mennyit fizettél ki érte, olyat kapsz.
A nagyon olcsó az Kínából is gyanús. Tehát, hogyha valamit olyan áron látunk, ami meghökkentő ár, akkor az szinte biztos, hogy valamilyen csalás, vagy valamilyen egyéb...
Igen, de ezt honnan lehet tudni, akkor mondjuk most csak megint a hasamra ütök. Van egy termék, aminek az ára 1 millió forint, aztán van egy másik termék, egy hasonló, aminek az ára pont fele. Az nem meghökkentő?
Hát ez egy kicsit sokfelé ágazó kérdés. De lehet meghökkentő, viszont én nem a magyarországi árakhoz szoktam viszonyítani a kinti árakat, hanem a kinti árakhoz. Aha. Tehát megnézem azt, hogy mondjuk maradjunk a rollernél, egy adott teljesítményi rollert, adott fékrendszerrel, adott hatótávval, mennyiért kapok meg kint, és megnézek 4-5 fajta típust, hogyha ezeknek az ára nagyjából stimmel, akkor kiválasztom a nekem tetszőt, és megvásárolom. Viszont, hogyha találok közöttük egy olyat, ami fele árban van a többihez képest, akkor az jó eséllyel valamilyen csalás vagy rossz minőségű termék lesz.
Most is tudom, hogy ezen a héten is tesztelsz egy rollert, ugye név nélkül, de ez a roller, amit most tesztelsz, ez milyen felhasználókra van méretezve? Mert ugye az egy másik következő kérdés, hogy honnan tudjuk egyáltalán, ráadásul akik nem annyira műszaki zsenik, hogy mondjuk milyen paraméterekkel rendelkező rollert vagy e-bike-ot kell megvennünk ahhoz, hogy nekünk jó legyen egy hegyi túrához, jó legyen egy városi túrához, jó legyen csak ahhoz, hogy a nyáron 2-3 hónapot a Balatonnál biciklizik az ember.
Ott kezdeném ezt a témát, hogy első lépésben meg kell nézni azt, hogy a gyártó milyen adatokat ír. Általában megadják a futási teljesítményt, hogy mennyit lehet megtenni egy töltéssel.
Ma már egy rollerrel mennyit lehet megtenni?
Mindjárt folytatom, mert ez nem lesz ennyire egyszerű. Yeah. Szóval megadnak egy gyári adatot, ebben benne van az, hogy mennyit tudunk megtenni, mekkora sebességgel tudjuk ezt megtenni. És az a helyzet, hogy ezeket próbapadon mérik ezeket a gépeket, és ez azt jelenti, hogy nagyjából a gyári adatnak a felét vehetjük valós értéknek. Tehát, hogyha azt mondja egy roller gyártó, hogy 50 kilométert meg tudunk tenni a rollerrel, akkor az inkább olyan 25 kilométer lesz valós körülmények között.
Értem, tehát az élet egy kicsit átszínezi.
Hát egy, igen, picit. A másik, amit figyelembe kell venni, hogy a roller meg a kerékpár azért nagyon különbözik egymástól. Nyilvánvalóan az egyiken van pedál, a másikon meg nincs. És ez azt jelenti, hogy mondjuk egy kicsit gyengébb kerékpárral egy emelkedőn föl tudunk menni, mert tudunk pedálozni, viszont rollernél ez ugye nem lehetséges, mert azon nincs pedál. És emiatt külön kell választani végül is a teljesítményt, hogy mennyi a megfelelő teljesítmény egy roller és egy kerékpár esetén. Az EU szabványok szerint a kerékpárnál 300 watt lehet a maximum, és a 300 watt fölött már segédmotorról beszélünk, nem kerékpárról. A roller viszont még nincs szabályozva, legalábbis itt Magyarországon.
Hát a igen.
Ennyi. Hallgatlak. Bocsánat.
Úgyhogy a segédmotor az pedig egy másik lap, arról is majd szeretnék veled beszélgetni, viszont akkor most adjál nekem ilyen alapadatokat. Ugye te a Zalai dombság között élsz, ott használod ezeket a járműveket, ugye, ami feltételez az, hogy föl kell menni, le kell jönni, tehát mert az Zalai dombságban élsz. Mik azok a minimum követelmények mondjuk egy rollernél, vagy egy kerékpárnál, amikre mondjuk figyeljünk oda, hogyha egy ilyen környezetben használjuk, és nem az Alföldön?
Kerékpárnál elvileg elég lehet a 300 watt, hogyha egy ilyen 15-20%-os emelkedőkkel tarkított területen élünk, ott már föl tudunk vele menni. A rollereknél a 15-25%-os emelkedőhöz viszont már minimum 500 wattos roller fog kelleni, és ugye, ahogy mondtam, ez még nincs szabályozva, tehát fogalmunk sincs jelen pillanatban, hogy az 500 wattos roller az minek fog majd minősülni alkalomattán, és azt sem tudjuk, hogy a szabályozásban hogy lesz meghúzva a határvonal, tehát a rollernél mondjuk teljesítményt adnak-e meg, vagy pedig végsebességet, tehát ezek még egy kicsit ilyen ingományos területnek számítanak, de így ökölszabályként azt tudom mondani, hogy kerékpárból is azért érdemes egy dombos helyre 500-750 watttal számolni.
És akkor jöjjenek a segédmotoros kerékpárok, mert hogy ezek is megjelentek a piacon. Én láttam az egyik teszted során egy segédmotoros kerékpárt, amelyik nagyon nem különbözött egy normál kerékpártól. Vagy?
Igen, ez lényegében így van. Én abban a cikkben ugye le is írtam, hogy a kínai gyártóknál nincsenek olyan szigorú szabályok, mint ami Európában van, így aztán ők tudnak kísérletezni, és mindenféle új dolgokat, újfajta kerékméreteket, meg nagyobb teljesítményű motorokat használni. És emiatt aztán a kerékpárok egy része már most is nagyon hasonlít egy segédmotoros kerékpára, nagyjából akkora a méret, szélesek a gumik rajta, és a teljesítményük is megvan ahhoz, hogy annak nevezzük őket. Na most ugye van Magyarországon egy szabályozás, illetve az egész EU-ban, ami úgy szól, hogy minden, ami 300 wattnál erősebb, minden, amin van gázkar, és minden, ami 25 km/h sebesség fölött is biztosít rásegítést, az már nem elektromos kerékpár, hanem elektromos segédmotoros kerékpár.
Azt én értem, viszont ennek a elektromos segédmotoros kerékpárnak a képét megnézve azt látom, hogy ugyanolyan váltórendszer van rajta, mint egy kerékpáron. Az miért van?
Igen, én erre azt szoktam felhozni példának, hogy volt régen egy Babetta nevű motorunk.
Igen, nekem is volt a Babettám, sajnálom is, hogy most már nincsen meg.
Igen. Szóval azon is volt pedál, és igazából én azt gondolom, hogy ezekre a kerékpárokra, vagy segédmotoros kerékpárokra azért rakják rá a pedált, hogy megkapjuk azt a lehetőséget, hogyha mondjuk lemerül az akkumulátor, azért haza tudjunk még tekerni vele.
Hát a Babette esetében, hogyha kifogyott a benzin, akkor, vagy a nem is tudom, mit kellett tankolni bele, de igen, benzint kellett tankolni bele, akkor ugye hát valóban el lehetett menni, mondjuk eléggé nyögvenyelős volt.
Így van, így van.
De azért a legközelebbi benzinkútig el lehetett menni. Hogy nem is azt kérdezem, hogy hogy áll a világ ezekhez az elektromos segédmotoros kerékpárokhoz, de az mondjuk elképzelhető, hogy ebből is elkezdődik egyfajta dömping, mert hogy már a rollerek és az e-bike-ok megvannak, akkor jön valami más.
Igen, igazából én pont mostanában figyelem ezt a tendenciát, hogy a kínai gyártóknál egyre több olyan kerékpár jelenik meg, ami már sokkal inkább hasonlít egy segédmotoros kerékpárhoz, vagy egy rendes kerékpárhoz, mint egy bringához. És ez, amit te említettél, ez még nem ilyen volt. Viszont ezek az újfajta szerkezetek, ezek már nem összecsukhatóak például, és motorkerékpárhoz hasonló ilyen hosszúkás ülés van rajtuk, a vázszerkezet is hasonló, csak nyilvánvalóan ugye hiányzik a vázból a motor, mint ami a kerékpároknál ugye ott szokott lenni a lábunk között.
Igen, de hát mindenképpen figyelmeztető az, hogyha 300 watt fölötti teljesítményt vásárolunk, ahhoz bizonyos jogosítványok szükségesek, meg különben nem lehet rá fölülni. És nem lehet, azt mondani, hogy, nem lehet azt mondani, hogy biztos úr, kérem szépen, hát ez egy bicikli.
Így van, így van. Tehát ez nagyjából úgy néz ki, hogy Magyarországon, ami 4000 watt alatt van, és 300 fölött az segédmotoros kerékpárnak számít, és a segédmotoros kerékpárokra van egy szabályrendszer, ami azt mondja, hogy ehhez kell egy segédmotoros jogosítvány, kell egy motoros bukósisak, kell egy kötelező biztosítás, és ezek nélkül nem indulhatunk el.
Tudsz nekem itt a beszélgetés végén olyan számot mondani, amelyik arra vonatkozik, hogy mondjuk ha Ázsiából rendelünk rollert, akkor az milyen árkategóriát tekintve gondolhatjuk, hogy ez úgy jó?
Ez megint csak egy nehéz kérdés, ugyanis többfajta célra gyártanak rollert. Vannak viszonylag egyszerűbb darabok, amik ilyen rövid városi utakra vannak, ezt ilyen last mile eszköznek hívják. Tehát arra szolgál, hogy leszállunk a buszról vagy a metróról, és az utolsó 5-600 métert, 1 kilométert megtegyük velük. Ezek ugye viszonylag kis teljesítményű rollerek, ezeket már meg lehet kapni ilyen 80-90 ezer forintért is. Azok a rollerek viszont, amivel meg akarunk tenni mondjuk 20 kilométert, és viszonylag kényelmesen akarjuk megtenni, azok hát inkább ilyen 150-160 ezer forint környékén kezdődnek kint is.
Kerékpárok tekintetében? Mondjuk kerékpároknál nem valószínű, hogy az utolsó 50-60 méterre veszem, hanem inkább mondjuk el szeretnék menni vele 20 kilométert, vagy 30-at.
Kerékpároknál azt tudom mondani, hogy ami én használhatónak érzek, az, és nem ilyen mini kerékpár, mert ugye abból is vannak ilyen, egyébként van abból is ilyen mini kerékpár, ami néhány kiló, és nagyjából egy roller árába kerül. De ami használható hosszabb távon is kerékpár, arra azt mondom, hogy ilyen 300 ezer forint az alsó határ körülbelül.
Zoltán, köszönöm szépen az információkat. Még egy dolgot a végére, hogyha ezekről a tesztekről valaki bővebben szeretne tudni, akkor melyik oldalt keresse föl?
Ez a HOC, Hedvig Olga Cecil.hu oldal.
Köszönöm szépen, Tárnok Zoltán, elektromos kütyű, pontosabban szólva elektromos jármű szakértő volt a vendégem. Szervusz, köszönöm szépen. Hello.
Viszont, hello.